Due Rádió. Alkalmi műsorok neves napokra. Október 6-a, az aradi vértanúk napja.
Dezsőfi Arisztid. Kívánjuk a sajtó szabadságát. Kis Ernő. Felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos. Évenkénti országgyűlést Pesten. Schweidel József. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Böltenberg Ernő. Nemzeti őrsereg. Török Ignác. Közös teherviselést. Lachner György. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Krézics Károly. Esküdtszék képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti Bank. Gróf Leiningen Westenburg Károly. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el. Aulich Lajos. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanich János. Unió Erdélyen. Gróf Bécsei Károly. Egyenlőség, szabadság, testvériség.
Az aradi vértanúk azok az imént felsorolt honvédtisztek, akiket az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt annak bukása után Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett tisztek száma valójában 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a 13 aradi vértanú, illetve az aradi 13-ak elnevezést is. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost. Mi azonban ne feledkezzünk meg a szinte soha nem említett további három vértanúról. Ormai Norbert, honvéd ezredesről, a honvéd vadász ezredek parancsnokáról, akit elsőként végeztek ki még augusztus 22-én. A 13-ak után október 25-én következett Kazinczy Lajos honvéd ezredes, Kazinczy Ferenc fia, utolsóként pedig 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredes, BEM tábornok hadsegéde. Lenkei János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg. Őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott.
Ady Endre, október 6-a. őszi napok mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek bús keserve, egy-egy könny e szentelt helyre, hol megváltott hősi áron becsületet, dicsőséget, az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára, oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsúcsókja. Bánat sír a száraz ágon, ott aluszta csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűzre áll a fényes égre. Bús szívünknek enyhe fényed adjon nyugvást, békességet. Sugáridon szellem járjon, s keressen fel küzdelmünkben az aradi 13.
Aradot a magyar Golgotának nem Adi, hanem Kossuth Lajos nevezte először. Az egyetlen tőle megmaradt rövidke hangfelvételen, amely a torinói számüzetésben készült 1890-ben, éppen arról beszél, hogy hogyan emlékezik meg október 6-ról.
Engem, ki nem borulhatok le a magyar Golgota porába. Engem október 6-a térdeimre borulva fog hontalanságom remete lakában látni, amint az engem kitagadott hazafelé nyújtva akkarjaimat, a hála hű érzelmeivel áldom a vértanúk szent emlékét, hűségükért a haza iránt, s a magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak.
Hogyan jutott a sok hős tábornok és hazafia vérpadra és számüzetésbe? A leggyakoribb és legegyszerűbb válasz, mert görgei hős magyarhoz nem méltó módon letette a fegyvert, és nem harcolt az utolsó vérig. De mi vezetett ahhoz, hogy az addig elszánt hadvezér görgei megadja magát? Visszatekintve úgy tűnik, hogy neki akkor már nem volt választása. Amikor az orosz hadsereg 200.000 fővel átlépte a magyar határt, hogy egyesülve a császári csapatokkal leverje a magyar forradalmat, megpecsételődött a sorsunk. Talán egy jobb haditervel és szerencsésebb körülmények között tovább kitarthattunk volna. Görgei azt javasolta, hogy a két irányból támadó ellenséggel szemben Komárom térségében vonják össze a magyar erőket, és az osztrákokat még az orosz csapatokkal való egyesülésük előtt verjék meg. E tervnek biztos alapjai voltak. A komáromi erődrendszer bevehetetlen volt, a Habsburg csapatok még több darabban voltak, és a környékbeliek magyarokként rendkívül támogatóan léptek fel. Nem ezt választották. A lengyel Dembinski Henrik a magyar csapatok fővezére Arad és Temesvár környékére számolta a végső ütközetet, és ide tervezte a haderőnk összevonását is. Kossuth végül ezt a tervet fogadta el. Így görgei erős csapatának hatalmas távolságot kellett megtennie Komáromtól sok csatán át, nagy veszteségekkel érkezett a célhoz. Közben Dembinski további hibákat vétett, amelyeknek együttesen az lett az eredménye, hogy a nagy végső csatára egy kivérzett, fáradt, megtizedett magyar csapat állt fel. A magyar tábornokokat már óvták attól, hogy csatát vállaljanak, amikor bemtábornok megérkezett a helyszínre szintén megtizedelt csapatával. Átvette a fővezérséget Dembinskitől és Temesvárnál szembeszállt Hajnaú hadseregével. Ez volt a szabadságharc utolsó csatája. Két nappal később döntött úgy görgei, hogy nem mészároltatja le a maradék embereit a két ellenséges csapattal, hanem kizárólag az oroszok előtt megadja magát. Ennek szimbolikus jelentősége volt, azt jelezte, hogy a magyarok nem az osztrák császári, hanem az orosz cári birodalom előtt teszik le a fegyvert. A megtorlás azonnal megkezdődött. Nem csak azok a honvéd tisztek haltak meg, akikről október 6-án megemlékezünk, hanem sok száz társuk, katonák és civilek lettek áldozatai Hajnaú hadi törvényszékének. Ferenc József császár utasítása emígyen hangzott.
A legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő mágfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol.
Mindegyik vértanú hagyott ránk egy-egy gondolatot a vérpadról, amelyet az utolsó szó jogán mondhattak el. Senki nem a családjának üzent, és nem kért kegyelmet senki. Csak a hazájukra gondoltak, az utolsó pillanatukban is. Tőlük idézünk. Leiningen, Westerburg, Károly.
A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.
Damjanich János.
Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.
Török Ignác.
Nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam.
Aulik Lajos.
Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.
Vécsei Károly.
Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.
Lázár Vilmos.
Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá. Az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárra érni a magyar lelkeknek.
Dezsőfi Arisztid.
Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata.
Nagy Sándor József.
De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.
Knézics Károly.
Milyen különös, hogy Hajnaú bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.
Kisernő.
Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasztatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazáé az életük.
Láner György.
Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.
Pöltenberg Ernő.
Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.
Schweidel József.
A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.
A Duer Rádió aradi vértanúkról megemlékező műsorát hallottátok. A műsorban közreműködött Pálmai Szabolcs, Szekulupulu Fédra. Elhangzott sorrendben Kormorán, kik érted haltak című dala, Ady Endre, október 6-a című verse, Liszt Ferenc, Magyar Rapszódiák, numero 2 című műve, Liszt Ferenc, Szürke Felhők című műve.
Duer Rádió, alkalmi műsorok neves napokra. Október 6-a, az aradi vértanúk napja.